Együtt maradjon egy házaspár egy megnehezült házasságban pusztán a gyerek vagy gyermekek kedvéért? Ezt a kérdéskört boncolgattuk az elmúlt alkalommal, anélkül, hogy persze egyértelműen igent vagy nemet mondanánk, inkább a sok-sok egyéb szempontot gyűjtjük össze, folytatva ezt ebben a műsorban is. A mikrofonnál szeretettel köszönti a kedves hallgatókat.
Rubovszkiné Bodó Mária.
És Lukovics Milám. És hát leginkább persze arról van szó, hogy itt is a megelőzés az, ami segíthet, hát már eleve, hogyha két ember jól választ, mielőtt házasságot köt. Nem tudom, hogy a ismeretségi körötökben, vagy akár családban előfordult-e olyan, hogy ugye mindenki látta talán azt, hogy egy fiatal pár bajba fog kerülni, hogy nem illenek össze, és hogy esetleg annak a lehetőségét kereste ott ki, hogy hogyan adja ezt a tudtukra, vagy hát egy egymásba szerelmes két fiatal meghallja-e ezeket a hangokat.
Biztos nagyon nehéz, hogyha a két fiatal egymásért rajong, akkor egyáltalán fület nyitni arra, hogy a környezetünk mit sugal, vagy mit próbál mondani. Azért az nagyon-nagyon lényeges, vagy nekem új, és örülök, hogy itt újra megismételhetjük, hogy válásért nem a menet közben elcsiszolódott érzések a felelősek, hanem sokkal inkább esetleg, hogy az építkezésnél rossz helyre kerültek a téglák, vagy nem is voltak felépítve. Ez nagyon izgalmas, hogy ezt te legutóbb mondtad, hogy lehetséges, hogy a sok összeköltözés okoz egy olyat, hogy később több válás lesz, hiszen nem építkeztek olyan különlegesen, hanem hát valahogy, nem tudom én, gyors házzal indultak, és nem voltak ott a téglák se megtervezve, se felépítve. Én egy olyan helyzetbe kerültem nagyon régen, amikor egy egész közösség érezte, hogy a közösség tagja az valahogy afelé, a fiú felé, aki felé kacsingat, és már a házasság is szóba került, hogy nem megfelelő ez a gondolat, vagy ez a kapcsolat, ez nem lesz hosszú távú. És akkor ez a közösség akkor nagyon hosszan imádkozott, egyrészt ezért a helyzetért, mert nagyon nehéz volt mindenkinek, és önmagában a kapcsolatukért is, de amikor már így ki volt mondva az esküvő, akkor olyan felelősséget éreztek az emberek, hogy mégiscsak ezt most meg kéne valahogy osztani a kedves közösségi tagunkkal, és akkor ez megtörtént. Egyébként az én közösségem volt, de én éppen akkor szültem, tehát nem lehettem jelen. Csak ez úgy nagyon mélyen belém ivódott, hogy ez olyan, egyik oldalról olyan szép volt, hogy egyrészt az Úristen elé helyezve, másrészt egyszerűen logikusan gondolkodva, hogy hát nagyon nyomasztana majd később minket, hogyha mi ezt így érezzük, így tudjuk, ezt így megbeszéljük, és akkor nem mondjuk el annak a valaki.
És mi lett? Belátta, hogy tényleg nem ehhez a fiúhoz való, megköszönte a jó tanácsot és szakított, vagy mi történt?
Lehet, hogy ezt nehéz elképzelni, de sajnos nem is ez történt, hanem az történt, hogy megszakította a kapcsolatot ez a közösségi tagunk a közösségnek a tagjaival, és hát összeházasodott azzal a kiválasztott fiúval.
Azóta is élnek boldogan, míg meg nem haltak.
És hát ez is lehetett volna, de nem, hanem sajnos egy 8 év után ez egyszerűen egy válásba futott bele. És
utána rekonstruálódtak a kapcsolatok, vagy megmondta a közösség tagjainak, hogy mégiscsak nektek volt igazatok? Vagy ez sem történt?
Lehetett volna ez, de úgy látszik, ez is nagyon nehéz, hogy valaki előre látták, de nem tudtam megfogadni. Nyilván ezek ilyen egyéni különleges helyzetek. Egyszerűen ez valakik számára előre látható, de a másik számára meg egyáltalán nem elfogadható. Jóval több ilyen helyzetbe kerülhetsz, amikor jegyes párok eljönnek hozzád. Egyébként így jegyezzük meg, hogy a Kapcsolatok című 28 és SES sorozat egyébként most is még megtalálható, a Mária Rádiónak a Facebook oldalán megtalálható, ahol hát részletesen foglalkozol azzal, hogy ismerkedés, hogy meg kell gondolni azt, hogy mérlegelni kell, meg tesztelni kell, meg körbe kell járni, hogy az az illető, akivel én most együtt járok, az valóban az én társam, jó társam lesz-e egykor. Hogy te vajon kerültél-e olyan helyzetbe, hogy gyakorlatilag te azt láttad, hogy ez, srácok, ez nem fog jóra vinni. És hogy tudtál-e még valamit ezen segíteni?
Hát változatos történeteim vannak, tehát nem is a magam mélyével kezdeném, hanem hát már több évtizeddel ezelőtt történt, volt egy atya, meghalt már, aki megmondta egy fiatal párnak, hogy ne. Na most a válasz sértődés. Nem hívták meg az esküvőre, mégiscsak házasságot kötöttek, és egy másik atya megeskedte őket. Aztán hát válás lett a történetnek a vége. Majd később ez a második atya, pár évtizeddel később, megmondta egy párnak, hogy ne kössenek házasságot. Reakció ugyanaz, sértődés, és megkértek engem, hogy eskessem meg őket. Én még fiatal voltam és naív. Elvállaltam, megeskedtem őket, és egy 8-10 év után aztán azok is elváltak. Aztán a következő, hogy nekem volt két diákom, ők nem kértek meg egyes oktatásra, mert én már eleve mondtam nekik, hogy nem egyszer nem egymáshoz valók. Az, ahogy ők összejöttek, meg minden az pillanatnyi fellángolás, vagy halónin szamár is jó alapon ottan valahogy megtalálták egymást, de hát ez nem garancia semmire. És érdekes, hogy ezt a párt az előbb említett második atya eskedte meg, és utána ezek is elég csúnyán elváltak egy pár évvel később. Tehát ezek a negatív történetek. Nekem is volt olyan pár, ahol éreztem azt, hogy nem is az, hogy nem egymáshoz valók, valószínűleg nem is voltak egymáshoz valók, de ott is abszolút az építkezés hiányzott. Nagyon-nagyon rövid ismerettség után kötöttek házasságot, és én is túl fiatal voltam még, tehát hogy valahogy úgy gondoltam, hogy hát ezek olyan nagyszerű fiatalok, meg olyan tényleg minden pozitívumot el lehetett mondani róluk külön-külön is, hát jó-jó, nem teljesen szokványos ez, hogy most ilyen rövid ismerettség után, de hát biztos, hogy jó lesz, mert hát eddig is mindent jól csináltak, hát akkor hajrá. Hát aztán az is válással végződött, az a kapcsolat is, és hát, hogy valami pozitív példát is mondjak, azt nem ilyen...
Bocsáss meg, jeleztél nekik, hogy te úgy érzed, hogy ez itt lehet,
hát hogy... Ezt, hogy itt vannak hiányok a megalapozottságban, azt talán valamilyen formában igen. Azt nem mondtam, sajnos azt kellett volna mondanom, hogy ne haragudjatok, de én ezt nem tudom elvállalni. Biztos, hogy sértődés lett volna belőle, de inkább azt kellett volna vállalni, mindegy. Ami érdekes dolog, ugye most megint akkor nem egy házasság ilyen kezdeti szakaszára tekintve, hanem ugye akkor később, amikor már esetleg tényleg kamasz gyerekek vannak, hogy ott is eszébe juthat persze két embernek, hogy ezt a közös életet jobb lesz befejezni, és akkor a válás kerül szóba, de hogy ez sokkal-sokkal könnyebb ennek a nehézségeit figyelmen kívül hagyni, mert legtöbbször az történik, hogyha van alternatíva. És az az érdekes dolog, hogy volt egy diákom, aki egyszer csak így elmondta ezt, hogy hát van egy valaki, aki akkor itt neki szimpatikus, vagy hát úgy tűnik, hogy van valami kölcsönös szimpátia, de hát van egy kis gond, hát hogy ez az illető, ez házas ember, akiről szó van. És akkor valahogy ezt így elmondtam neki, hogy szerintem ebből érdemes volna kimaradni, ebből a történetből, hogyha ők el akarnak válni, hát akkor majd elválnak, ha tényleg el akarnak válni, és hogy utána, egy bizonyos idő után, ha ti ketten valahogy együtt akarjátok folytatni, hát az mégiscsak egy tisztább helyzet, de hogy valamiképpen abból a történetből, hogy te legyél az alternatíva, és akkor egyúttal egy katalizátora a válásnak, abból azért is érdemes kimaradni, mert ennek az illetőnek van egy házastársa, aki nem biztos, hogy hálás lesz azért, hogy te így megkönnyítetted az ő párjának a kiugrást ebből a kapcsolatból. Másrészt meg, hogy gyerekek is vannak, és az élet azért hosszú, tehát nyilván ők kapcsolatot fognak tartani az egyik szülőjükkel is, a másik szülőjükkel is, tehát hogy valamiképpen nem szerencsés azzal együtt élni, hogy több ember dühös legyen rád, azért, hogy hát végül is a szüleik válásában hát te jelentetted a szikrát a kanócra, vagy hát te ezt így megkönnyítetted. És az a döbbenetes, hogy ezt így megfogadta. És akkor folytatódott az a kapcsolat, és aztán utána tényleg bekövetkezett a válasz, egy pár év elteltével valahogy akkor aztán hát újra fölmelegítette ezzel a személlyel a kapcsolatát, és hát később össze is házasodtak. De hogy tulajdonképpen, hát volt ilyen, aki ezt így fölmérte, hogy talán nem nekem kell alternatívának lennem valaki más helyett, hogy ez lehet egy imponáló szerep, de hosszú távon azért nem olyan szerencsés, és hogy hajlandó volt emiatt visszább lépni. Úgyhogy na azért vannak részsikerek egy pedagógusnak, vagy akár papnak is az életében, még akkor is, hogyha mondom, nekem valahogy azért az a benyomásom, hogy mondom, anélkül, hogy senkire nem szólva egy rossz szót sem, aki egy adott ponton azt mondta, hogy ő nem bírja tovább, mert nem vagyok ott, tehát nem tudom, hogy mit él át abban a kapcsolatban, és azt gondolom egyébként, hogy nyilván, hogyha ott bántalmazás történik, nem feltétlenül fizikai, de mondjuk súlyos lelki bántalmazás, akkor elképzelhető, hogy rövid távon nincs más út, mint a menekülés. És ugyanakkor persze könnyen lehet azt mondani, hogy a helyzet tarthatatlan, az se biztos azért mindig, amikor valaki azt mondja, hogy már pedig itt a helyzet tarthatatlan, de hogy azért egyrészt szerintem azzal nagyon érdemes számot vetni, hogy a válás után sem lesz, messze nem lesz fennékig tejfel minden. Nagyon sok probléma ott fog előkerülni, a gyerekeknek a sérülése például, és a másik pedig, hogy valahogy azért mégis sok múlik azon, hogy tulajdonképpen a házasság felbonthatatlanságáról két ember, akik együtt élnek, házasságot kötnek, hogyan gondolkoznak. És nem az a kérdés, hogy most erről mit mondanak, hanem hogy úgy valóban a lelkük mélyén, vagy a szívük mélyén mit éreznek ezzel kapcsolatban. És hogyha tulajdonképpen ez nem opció, akkor lehet, hogy a nehézségek ellenére is együtt maradnak. És hogyha valahol ez átbillen, és valahogy kezd erről úgy gondolkozni valaki, hogy hát azért vannak azok a körülmények, amikor már nincs más út meg, hát akkor viszont valami, nem biztos, hogy egy ajtót kinyitottak, de a kulcsot az árban megfordították.
When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see, no, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid, just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountain should crumble, I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand by me.
Szóval ilyen ismerősem is volt, ahol így ismerve az ő gyerekeihez képest a nagyszülők generációját, meg úgy a tágabb családot, sokáig úgy tekintettem rá, hogy szerintem nekik a válás nem opció. És aztán nagyon érdekes volt a számomra az, hogy ennek az illetőnek a testvére egyszer csak elvált. És akkor nyilván megrendült az egész család, mert nem volt eddig ez benne így a lehetséges forgatókönyvek között, hogy ott egy házasság válással érjen véget, és aztán utána pár év elteltével ez az illető is, akiről beszélek, ő is elvált. És nyilván nem azért vált el, mert a testvére is, de valahogy nehezen tudok szabadulni azért attól a gondolattól, hogy a testvérének a válása az ezt a kapcsolót, hogy a válás az opció vagy nem opció, ezt így átbillentette. Egyébként még ugye a legelejére visszakanyarodva, ahol elmesélted ennek a közösségi társatoknak a történetét, hogy azért nagyon sokszor van az, vagy hát szóval hogy mondjam, hogy fogalmazzam, egy fiatalnak jó lenne úgy élnie, hogy a környezetében legyenek olyan emberek, akiknek van felhatalmazásuk arra, hogy megmondják nekik, vagy megmondja neki, hogy tehát ezt nem kéne. Persze nyilván sok fiatal nő fel úgy, hogy hát voltak éppen, hát az, hogy a szüleinek nem enged ebbe beleszólást, na jó, hát mondjuk még azt mondom, hogy ez érthető bizonyos szinten, de hát, hogy pap nem áll mellette úgy, más, nem tudom, baráti közösség, vagy valaki nincs, aki akkor venné a bátorságot, hogy ezt megmondja, de hogy ezért egyébként jó esetben sokszor akad valaki, aki felhívja erre a figyelmet. Nekem is volt így egy diákom, aki miután elvált, utólag elmondta nekem, hogy hát neki a nagymamája megmondta, hogy kisunokám, nagyon szeretlek, de ez most nem stimmel. És hát így elkönyvelte, hogy jó, hát nagymama, hát már öreg már, meg most mit lát bele, meg én jobban tudom. És a nagymama már nem érte meg talán a válást, de hát utólag az is világos volt, hogy na, az is egy olyan házasság volt, amiről lehetett ezt látni előre, tehát amit nem kellett volna, vagy hát hogy úgy mondjam, nem lett volna szabad megkötni.
Sokféle kapcsolatot renget meg egy ilyen válás, tehát hogy beszéltünk arról, hogy a gyerekekkel mi történik pláne kamaszkorban, meg beszéltünk arról, hogy a gyerek a szülő felé hogy éli ezt meg, de lehetséges-e az, hogy akár odáig kihat egy ilyen válás, hogy az unokáinkkal való kapcsolatot is valahogy befolyásolja? Hogy...
Hát nyilván, természetesen. Kereszteltem úgy gyereket, hogy az egyik nagypapát nem hívták meg. Tehát, hogy nem csak, hogy nem jött el, vagy nem élt már, hát ilyen is előfordul, az is fájdalmas, meg szomorú, de hát, hogy olyan viharos vállástörténet, hogy nem hívták meg. Na most egyébként utólag beszéltem én ezzel a nagypapával, most nyilván nem arról, hogy meg voltál keresztelő, vagy nem, de hát egyébként meg hát neki is borzasztó furcsa, meg egy fájó pont, hogy hát tudja, hogy van egy-két unokája, de hát esetleg nem is látta, vagy nem is látja őket. Szóval ezek azért nagyon fájdalmas történetek tudnak lenni. Ugye borzasztó sokszor történik meg egy válásnál, hát tényleg az, hogyha az nagyon háborúsra sikeredik, hát az is nagyon messzire ható következményekkel jár, vagy hát az, hogy akkor akár szülők a saját gyerekeiket igyekeznek a maguk oldalára állítani, akár egymás ellen felhasználni, hát ezek is rettenetesen idegőrülőek, minél kisebb a gyerek, annál inkább mondjuk ilyen személyiségtorzító hatású ez, hogy a gyereknek valami szerepet kell játszania, vagy nem mondhatja meg a anyjának, hogy az apja ezt vett neki, vagy azt vett neki, tehát kifejezetten akkor a hazugság, vagy arra tanítják, hogy akkor mindenkitől kikövetelje azt, ami jár neki azért, mert a másik úgyis megadná, és akkor a szülők rivalizálnak a gyerekekért, tehát ezek iszonyatos messzireható következményekkel járnak. De hát később is borzasztó terhes az, amikor hát két ember gyámolíthatná egymást, vagy hát legalább egymás mellett állhatnának. Mindenki számára megnyugtatóbb lenne, hogy hát idős emberek már ezek a nagyszülők, hát az egyikkel történik valami, hát legalább a másik, legalább ott van valaki, aki hívja a mentőt, vagy szól a gyerekeknek, és amikor aztán ugye két fele kell figyelni, két fele kell segíteni, hát nagyon-nagyon terhes az is, unokák is ugye azért belekerülnek előbb-utóbb abba, hogy kéne látogatni a nagyszülőket, hát amíg élnek, addig menjünk hozzájuk, de ez borzasztó nehéz olyan esetben is, hát az idős ember hát mindig erre panaszkodik, hogy ugye hát nem jönnek az unokák. Meg hát ez a legfőbb kérdése már egy idős embernek a gyerekei az unokáihoz, hogy mikor jöttök? Na most amikor annak a gyereknek két felé kéne látogatni, meg menni, hát ez borzasztó nehéz. Sokkal jobb az, hogyha megy egy helyre, és ott nagypapa, nagymama, hát mind a kettő mosolygósan, meg derűsen, meg örömmel fogadja őt. Szóval, hát igen, generációkra kihat ennek a következménye.
Valami, amit még így menet közben említetted, hogy a válás egyszer csak elbillen egy kapcsoló, és akkor elindul ebbe az irányba a gondolkodás. És én tudom, valahogy úgy vettem észre, hogy sokszor ez a kapcsoló mástól is el tud billenni, ugye nem csak attól, hogy akkor már egy ötlet így felmerült, hogy kimondtuk ennek a lehetőségét, hanem hogy konkrétan tanácsot kér egy pár, általad is említett mondjuk egy családterápia, vagy párterápia keretein belül, és ott azt javasolja nekik a szakember, hogy valahogy a saját kibontakoztatásuk és a saját önmegvalósításuk érdekében hát sokkal könnyebb lenne egymás nélkül folytatni egy régi diákom mesélte ezt el, akinek nagyon nehéz volt már felnőttként átélni azt, hogy a szülei küzdenek a házasságukért, tanácsot kérnek egy terápia keretében, és ott azt mondják, hogy nézzék, ezt így nem érdemes folytatni, mert hogy önök már mindent megkaptak egymástól, amit lehetett, és most igaziból a következő lépcső ahhoz, hogy megvalósítsák önmagukat, az nyilvánvaló egy másik, tehát egy külön utas történet lesz. Nyilván voltak gondok, tehát nem arról van szó, hogy itt csak úgy maguktól, csak engem ugye az lepett meg, hogy az, hogy én megvalósítsam magam, ez most valahogy annyira erős a mai világban, hogy, és hát a felnövekvő generációkban még sokkal erősebb, mint amit valaha tapasztaltunk szerintem az életünkben, hogy képesek vagyunk elhinni, hogy igen, nekem egy másik utat kell választanom, mert eddig tartott mondjuk ez a kapcsolat, és ezért most már nincs mit tenni, nem kell érte megküzdeni, nem a dolgokat kell megoldani, és nem ugye irgalomra van szükség, hanem tehát, hogy egyszerűen az lenne a megoldás, hogy az én szempontomból, az én magam kibontakoztatásának most az lesz a jó, hogyha én a férjemtől elválok. Kicsit ilyen sokkoló, hogy szakember ezt javasolja. Azt gondolnám, hogy egy szakember biztos, hogy valami megoldási útmutatót próbál, vagy azt próbálja kicsalni a párból.
Hát kicsit olyan rövid távú gondolkodásnak érzem ugye ezt abból a szempontból, hogy ugye akkor, amikor az ember az életének a végéhez közeledik, akkor nagyon sokszor, hogy mit sajnál az életben, mit csinált rosszul, mit bán abból, amit csinált, az nem az, hogy még nagyobb karriert kellett volna építenem, vagy még több élményt kellett volna, nem tudom, magam számára biztosítani, hanem hogy a fontos emberekkel nem töltöttem elég időt, rájuk nem figyeltem oda eléggé. Tehát, hogy azért persze lehet, hogy rövid távon még most egy életközepi helyzetben lévő ember azt mérlegeli, hogy most hogyan valósítsam meg jobban önmagamat, na de hát azért egy idősödő ember életminőségét meg hát leginkább azt határozza meg, hát hogy a gyerekei hogyan élnek, és hogyan tartja velük a kapcsolatot, és hát így sokszor szoktam hümmögni annak idején, amikor mondjuk egy szülő az mondjuk egy olyan helyzetben olyan elvtelenül kelt a gyereke védelmére, mint hogyha mondjuk a pedagógus rosszat akarna neki, amikor mondjuk annak a gyereknek a lógásáért, vagy a hazugságaiért, hát nem tudom, számon kértük, és valahogy a szülő ezt próbálta kimagyarázni, és mindig úgy megijedtem, hogy jó, de ez a gyerek 2 év múlva leérettségizik, mi befejeztük a nevelési együttműködést, na de hát az a szülő lesz öregember, meg idős ember, mit fog szólni ahhoz, hogyha a gyereke hát nem tisztességes lesz. Annak vajon soha sincs következménye az életben? Tehát nem biztos, hát nem akarom azt mondani, hogy mindenki elveszít a földön méltó büntetését, de hát azért egyébként sokszor a mi tisztességtelen viselkedésünket az egyszer visszaüthet, és akkor arra meg rámehet. Akár annak a gyereknek a házassága, családi élete, karrierje, akármi, akár a szüleivel való kapcsolata. Szóval ennek a műsornak egy kicsit a befejező történeteként azt idézném föl, hogy egy diákom, ő már hát jóval a 40 éves korán túl van, eltemettem az édesanyját, aztán az édesapját, mind a két szülő temetésén egyedüli gyerek mondott egy kis beszédet, így valahogy összefoglalta szüleinek az életét, és amikor az édesapját temettük, akkor így elmondta, hogy tulajdonképpen mennyire más családi környezetből, millióból jöttek az ő szülei, és hogy milyen ilyen váratlan dolog volt, hogy összekerültek, és hogy mennyire, tényleg mennyire különböző volt a háttér, ami mögöttük állt, és valahogy ezt fogalmazta meg, hogy azt tartotta őket egybe, hogy le tudtak mondani az egójukról. És azt mondja, ő így ezt tanácsolja mindenkinek, hogy nem az ego a fontos. És nagyon érdekes volt, hogy így erre reflektált a szülei elvesztésekor, hogy azért ezt, na, szóval, hogy nem feltétlenül csak az önmegvalósítás a lényeg, hanem hogy egy kicsit, ha tovább tekintünk, akkor azért az idős korban az a meghatározó, hogy hát, hogy a gyerek, a következő generáció, az unoka generáció, az hogyan él. Köszönjük a kedves hallgatóink mai türelmét, figyelmét is. Mára elköszönünk a mikrofonnál.
Rubovszkiné Bodó Mária.
És Lukovics Milán ült.
Otthon a családban. Kamasz sarok. Bodó Mária műsorát hallották.